Tudjátok, hogy milyen témában vagyunk benne, a mennyei család, bevezetés, bevezető igét, kapcsán 13. Ez Pálnak a beszéde, 26-os verszaktól. Atyám fél férfiak, Ábrahám nemzetének fiai, akik ti közöttetek félik az Istent, az üdvösségnek beszéde néktek küldetett. Ábrahám nemzetének fiai. Mert akik lakoznak Jeruzsálemben is, azoknak félj, mivel hogy őt fel nem ismerik, a profétáknak szavait is, melyeket minden szombaton felolvasnak, ítéletükkel betöltötték. És bár semmi halálra való okot nem találtak, kérjék Pilátustól, hogy öletessék meg. És mikor mindazokat elvégezték, amik ő felől megírattak, fáról levéve sírba helyeztették. De az Isten föltámasztotta őt halottaiból. És ő megjelent több napon át azoknak, akik együtt jöttek fel, ővel a Galileából Jeruzsálembe, kik néki bizonságai a nép előtt. És mi hirdetjük nektek az atyáknak tett ígéretet, hogy azt az Isten betöltötte nékünk az ő fiaiknak feltámasztván Jézust. Mint a második Zsoltában megvan írva, én fiam vagy te, ma nemzettelek én téged. Hogy pedig feltámasztotta őt halottaiból úgy, hogy nem is fog többé az enyészetbe visszatérni, azt így mondotta, néktek adom a Dávid biztos szent javait. Ezért mondja másut is, nem engedett, hogy a te szented rothadást lásson. Mert Dávid még utána a saját idejében szolgált, az Isten akaratának, elaludt, és helyezteték az ő atyáihoz, és rothadást látott. De akit Isten föltámasztott, az nem látott rothadást. Azért legyen néktek tudtotokra, atyám fiai, férfiak, hogy ezáltal hirdetetik néktek az bűnöknek bocsánata. És mindentől, amikből a Mózes törvénye által meg nem igazítattatok, ezáltal mindenki, aki hisz, megigazul. Meglássátok azért, hogy rajtatok ne essék, amit a proféták is megmondottak, lássátok meg ti megvetők, és csodálkozatok, és semmi süljetek meg, mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, amelyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná nektek. Mikor pedig kimentek a zsidók zsinagógájából, kérik a pogányok, hogy a következő szombaton prédikálják nékik ezen beszédeket. Amen. Tehát azt mondja itt Pálon keresztül a Szent Szellem idéz Habakukból egy igét, a Habakuk első fejezet 5. verszakából. Meglássatok azért, hogy rajtatok ne essék, amit a proféták megmondtak. Lássatok meg ti megvetők, és csodálkozzatok, és semmi süljetek meg, mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, amelyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná nektek. Én hiszem azt, hogy ez az ige, ez rajtunk nem fog így beteljesedni, hanem úgy fog beteljesedni, hogy mi elhisszük azt, amit Isten akar létrehozni az életünkben. Én hiszem azt, hogy Isten hite az látja a láthatatlant. Én hiszem, hogy Istennek a hite képessége van felruházva arra, hogy a képtelen dolgokat átalakítsa. És hiszem azt is, hogy Istennek a hite hisz abban, amiben az elme nem tud hinni, tehát hisz abban, ami lehetetlen. Azaz hisz abban, hogy átalakítja Isten hite a lehetetlen dolgokat. Még egyszer. Hiszek abban, hogy a képtelen dolgokat Isten, azaz a lehetetlen dolgokat átalakítja, és a lehetetlenből lehetséges hoz. Hiszek abban, hogy a képtelen dolgokat, amiket az ember nem tud megváltoztatni, a képtelenségek, a lehetetlenségeket Isten át tudja alakítani. Hiszek abban, hogy ami nem látható, azt elő tudja hozni a látható világba Istennek a hite. És hiszem azt, hogy a mi korszakunkban is a hitnek a szelleme az, aminek kell, hogy tanítson bennünket a család vonatkozásában is, hogy visszaálljunk oda, ahova Isten akar, hogy visszaálljunk. És még egy kicsit, még egy dolog, saját magammal vitatkozom, szinte nem is visszaállunk oda, ahova Isten akar, hogy visszaálljunk, és nem is Ádámnak a pozíciójába állunk vissza, hanem egy sokkal magasabb szintű kapcsolatban, amiről még fogalmunk sincsen, csak olvastuk a profétáknál, és az ígéretek rólunk szólnak, róla szólnak, az összes ígéret. Ugyanis ez a szövetség, amiben benne állunk, és ma lesz szó a szövetségről is, kicsit átnézzük, a szövetség a legmagasabb fokú szövetség. Ez a szövetség, az új szövetség, a legdicsőségesebb szövetség. A szövetségek szövetsége. És ebben a szövetségben az összes szövetség benne van, sőt, ebben a szövetségben jobb ígéretek vannak, mint az eddigi szövetségekben. Fontos az első dolog, amit leszögeznék, hogy amikor az ember szeretne valamiből kijönni, valamilyen állapotból, az első dolog a választás. A választás. Hogy szeretne változtatni, szeretne átalakítani, szeretne helyreállítani dolgokat az életében. Ezért az első dolog, amit itt megemlítek ebben, hogy Isten szeretné, hogyha a szövetségi érdekek valósulnának meg az életünkbe, és nem a saját önérdekünk, az önös céljaink, és a saját egoizmusunk. Ez az első dolog, amit fontosnak tartok a bevezetésben. Hogy a szövetséget választanunk kell, Isten fölkínálja, és hogyha nem szeretnénk a szövetség szerint élni, akkor ennek retorzió lesznek az életünkben, ugyanis a szellemvilág, az új szövetségi szellemvilág arra épül, hogy mi történik a szövetségen belül. Ezért három dolgot rögtön le is teszek. Először is a szövetségnek vannak feltételei. A szövetségben fontos, hogy ennek a feltételnek engedelmeskedjünk, és nagyon fontos, hogy megértsük a szövetségnek a jogait. Feltétel, engedelmesség, jogok. És mondok megint három dolgot. Fontos megértened azt, hogy amikor te védelem alá akarsz kerülni a szövetségen belül, akkor két dolog fontos. A harmadik a védelem, de két dolog megelőzi a védelmet. Az első dolog az, hogy egyszerűen elhiszed azt, hogy Isten közösségre teremtett téged. Közösségre. Ez kapcsolatot jelent, és dialógust Istennel. Kapcsolat. Kapcsolat, közösség. A második pedig, ami megelőzi a védelmet, ez pedig az Istennek való szövetségi engedelmesség. Ez a három pillére van a szövetségnek, és ezen kívül még mondok még hármat, hogy Isten mindig egy szövetségen belül leteszi a feltételeket, soha nem ember hozza létre a feltételeket, ez az első dolog. Hogyha megnézitek az összes szövetséget, nézzük Noé szövetségét, Noé szövetségének is az volt a feltétele, hogy Isten eljött, kegyelmet adott, ez volt az első dolog, és aztán megmondta neki, hogy hogyan lesz a következő időszak, majd fontos volt, hogy hozzá idomuljon Noé és családja, ez az egész mennyei család, hogy amit Isten eltervezett, azt úgy kell neki úgymond léghez vinnie, és a bárkát elkészítenie, hogy a mennyből látott. Mindent Isten mondott a szövetségen belül, nem az ember találta ki, hanem Isten. És aztán pedig jött a védelem, amit Isten megígért, mivel engedelmeskedett Mózes, vagy bocsánat, Noé, hit által. A másik pedig, hogy mindig egy emberrel köt Isten szövetséget. Mindig egy emberrel először, aztán pedig a családjával, aztán pedig azt ki akarja terjeszteni lokálisan a népekre. Tehát egy ember, család és a népekre. Mindig így dolgozott Isten, és mindig így fog dolgozni. Ezért mindig keres Isten egy adott szövetséges partnert, egy adott generációban olyan embereket, egy szemét, akit keresztül Isten be tud jönni először a családjába, aztán pedig az egész generációba. Ezt mindig így csinálja Isten. Ezért amikor mi szeretnénk új szövetségi reformokat behozni egy gyülekezet életébe, egy egyház életébe, akkor mindig a szövetség az első. A szövetség megújítása, a szövetség komolyan vétele, és felelősen komolyan veszünk a szövetséget, mert ez felelősséggel bír. Halleluja. Tehát az első volt az, hogy a szövetségnek vannak feltételei, jogi útja is van egy jogi lerakott öröksége, jogi úton létrehozott örökség ez, és a harmadik pedig, hogy mindig vannak ígéretek a szövetségen belül. Mindig van ígéret a szövetségen belül. Szövetség, három dolgot mondtam, feltétel, jogi út és ígéretek. Van egy jogi része a szövetségnek. Halleluja. Dicsőség az Úrnak. Tehát azt mondja itt az ige, és visszatérek a apcsához, hogy Isten azt szeretné, hogyha megértsük, hogy Isten hogy dolgozik ma itt ezen a földön. Van egy jó vagy rossz hír, attól függ, hogy hogyan képzeled, hogy nem lehet Istent megérteni, csak hitáltal. Hitáltal értjük meg, hogy Isten hogyan dolgozik. Innentől kezdve szükséges, hogy használd a szellemi fölfogó képességedet, használd a szívedet, a szíveden lévő szemedet. Sőt, Pál ezért imádkozik a Efézusi gyülekezetbe, hogy nyissa meg az embereknek a szemét Isten. Nem a fizikai szemét, hanem ami a szellemükön van. Halleluja. A másik dolog így a választással kapcsolatban, hogy a családi kötelékek és a generációs démonoknak a feltérképezése, ez is nagyon fontos, hogy az ember megértse, hogy a szövetségben vagy a családi szövetséget követi a generációs örökségét, vagy pedig az új vérvonalat, az Úr Jézusnak a vérvonalát, azt a szövetséget, amelyet Isten kötött meg az Úr Jézuson keresztül velünk. Aztán a választásban fontos még, hogy ha nincs elkötelezettség Isten felé és egymás felé, akkor nem fog tudni működni a választás. Tehát ezek olyan három dologról beszélnek, érdekekről először, most családi kötelékek, fölvázom, hogy miről lesz szó, és az elkötelezettség Isten felé. Ezek nélkül nem fog tudni a szövetség működni, Isten nem vesz komolyan bennünket, ha nincs elkötelezettség. Nem vesz komolyan. És a negyedik, amit ideírtam, az pedig, hogy Isten nem intézményekben gondolkodik, hanem emberben. Amikor az intézmény kap hangsúlyt, amikor az Isten tisztelet olyan formán kap hangsúlyt, hogy te jobban törődsz azzal, hogy eljöjj Isten tiszteletre, mint otthon Istennel egy intim szférát alakíts ki, akkor történik az, hogy nem a szövetség szerint élsz, hanem már az intézmény szerint élsz. Ez óriási probléma ma a világban. Jó, dicsőség az Úrnak. Most menjünk a Galácia levélhez, Galácia 4. Nagyon sok dolog lesz ma. Valószínű, hogy azt mondta, hogy ez túl sok. Nem számít, mert föl lesz véve. És ha úgy se hallod meg, ha keveset mondok, és akkor se, ha sokat, sokkal többet, ez tehát teljesen mindegy. Azt, tehát, jó, nem rosszul mondtam. Tehát, ha keveset beszélek, hidd el, hogy ugyanúgy azt fogod mondani, hogy sok volt. Ez attól függ, mindenkit attól függ, hogy mekkora az éhsége. Mert egy éhes embernek semmi sem elég. Mert éhes. Ki van éhezve. Egy jól lakott ember pedig mindig kényeskedni fog. Nagyon régen néztünk egy tanítást, Tomi Tenni tanított, és arról szólt, hogy olyan az egyház, mint amikor, nem tudom, láttál-e már fodrászatba, vagy otthon, vagy különböző helyeken, ilyen irodákba, az információs pultán van egy nagy vázaszerű átlátszó üveg, és abban sok-sok kis cukorka van. És amikor eljönnek a gyülekezetbe a hívők, akkor jól lakottan eljönnek a világgal, jól lakottan, és úgy gondolják, hogy kivehetik a prédikációból a kis cukorkát. Akár eperízűt, akár citromízűt, akár narancsízűt, kivi ízűt, ami számára elégséges. Ezt fogadja a kis cukorkát, és hazamegy, és úgy érzi, hogy ez a telítettségén fölül egy nagyon kellemes pillanat volt, hogy kielégíthette a lelkét azzal a tanítással, már csak ez hiányzott a babraves mellé. Na most sajnos el kell mondjam neked, hogy így nem lehet növekedni, hogy az ember telve jön az Isten tiszteletre. 21-től. Mondjatok meg nekem, kik a törvény alatt akartok lenni, Galácia 4.21. Nem halljátok ki a törvényt? Mert megvan írva, hogy Ábrahámnak két fia volt, egyik a szolgálótól, a másik a szabadostól. De a szolgálótól való test szerint született, a szabadostól való pedig az ígéret által. Ez a szabados, ez a szabadság, azt jelenti. Jó? Tehát a szabadságból való pedig az ígéret által. Ezek pedig, ugye, ezek más példáznak, mert azok az asszonyok két szövetség. Az egyik a Sínai hegyről való szolgaságra szülő, ez Hágár, szolgaságra szülő. Mert Hágár is a Sínai hegy Arábiában, hasonlatos pedig a mostani Jeruzsálemhez, nevezetesen fiéval együtt szolgál. De a magasságos Jeruzsálem, ez a mennyei Jeruzsálem, szabad. Ez mindannyiunknak anyja. Mert megvan írva, újjong te meddő, ki nem szűz, vigadozzál és kiálts, ki nem vajudol. Mert sokkal több az elhagyatottnak magzatja, mint akinek férje vagyon. Mi pedig atyám fiai Izsák szerint ígéretnek gyermekei vagyunk. De valamint akkor a test szerint született, üldözte a szellem szerint valót, úgy most is. De mit mond az írás? Űz ki a szolgálót és az ő fiát, mert a szolgáló fia nem örököl a szabad nő fiával. Annak okáért, atyám fiai, nem vagyunk a szolgáló fiai, hanem a szabadságé, szabadosé. Amen. Két szövetség. Döbbenetes, ezt csak Pálon keresztül tudjuk, különben nem tudtuk volna meg, hogy a Hágárral kötött kapcsolat, az is egy szövetség. És az is egy szövetség, ami a Sárával kötött kapcsolat. Házasság. Bár, ugye Hágárral nem házasodott meg. Mégis Isten szövetségnek mondja azt a kapcsolatot. Tehát, vannak olyan szövetségek, ami a házasságon kívül való szövetségek, amelyre Isten nek az a véleménye, hogy valóban egy szövetség, viszont negatív oldalról világítja meg, gonosz szövetség. És van egy másfajta szövetség, ez pedig a mennyi Jeruzsálemmel kapcsolatos, ugye, ő szült bennünket, és azt mondja erről, hogy mi az ígéretnek, a 28-as verszakban odafigyelsz, mi pedig atyámfiai, mi Izsák szerint ígéretnek gyermekei vagyunk. Tehát mi egy olyan szövetségben vagyunk benne, ami az ígéret által jött létre. Tehát te ígéretnek a fia vagy. Maga az, hogy te létezel, hogy újján születtél, megismerted az atyát, a fiút és a Szent Szellemet. Ez már maga, ez ígéret, és ígéretnek az örököse. Tehát te maga két lábon járó ígéret vagy. Te vagy az ígéret. Ígéret fiai vagyunk, miképpen Izsák. Izsáknak a neve nevetés. Majd ez, erről lesz szó ma, elmegyünk majd ehhez a történethez. Amit még le akarok szögezni. Azt, hogy minden olyan dolog, ami hágári az életünkben, arra Isten azt mondja, hogy üzd el azt a dolgot, hogy belépj a valódi szövetségbe, ami a tiéd. Mert Ábrahám is a hithőse 13 éven keresztül benne volt ebbe a szövetségbe, és úgy érezte, hogy valószínű, hogy nem annyira jól, de mindegy, érezte, hogy ez talán ebből jól jön ki. És egy szinte, hogy mondjam, tehát egy virtuális világban élt Ábrahám, így a 21. század szlengével. Egy virtuális világban élt. És azt gondolt, hogy az a világ, és amit létrehozott, az a virtuális világ, az a valós szövetség világa. És Isten pedig megmondta neki, hogy az nem a valós szövetség világa. Az a te világod, de az nem az én világom, az a te utad nem az én utam. Ez nem a hitnek az útja. Csak úgy néz ki, hogy az a hitnek az útja. Úgy néz ki, mintha a szövetségben lennél velem. De én kötöttem veled egy valódi szövetséget. És aztán meg is újítja Ábrahámmal Isten a szövetséget. No de. És még egy dolgot akarok mondani a szövetséggel kapcsolatban. Így átvitt értelemet. Tehát hogy ebből kiindul, ebből a történetből. Ahhoz, hogy a házasságodat meg tudj újítani, minden olyan szövetséget, közösséget, koinóniát, részesedést, át kell gondolnod, amit ahogy eddig élted az életedet. Minden olyan dolgot, amire úgy gondoltad, hogy feltennéd a másikat, a másik szájtot. Minden olyan dolgot, amire úgy gondoltad, hogy az Istennek kedves dolog kapcsolataidban, hogy kivel, milyen mélységű kapcsolódást hozol létre. Mert Isten azt szeretné, hogyha először vele erősíteni meg a szövetségi kapcsolatodat. És mondok még valamit. Hogy úgy kell, hogy ránézni a férnek a feleségre, a feleség a férre, hogy az nem a haverod, hanem a szövetséges társad. És még egy dolgot mondok. Hogy nagyon fontos meglátni a feleségedben, hogy ő nem a haver után van, nem a barátnő után van, hanem ő az első. A házassági szövetségről beszélek most. Két motto. Csak olyan szellemi életben mozoghatunk, amilyen kijelentést befogadtunk. Miután Sára a hitetlenségnek a beszédét mondta Ábrahámnak, ezért befogadta ezt a kijelentést, és abban kezdett el mozogni. Így van. Azt a kijelentést, és ez a hamis kijelentés hamis szövetséget hoz létre. A hamis kijelentés hamis szövetségeket hoz létre. Korintusban Pál erről beszél. Minévű közössége világosságnak, sötétséggel. Krisztusnak Béliállal. Nem tudjátok én, és aztán folytatja, hogy nem pontosan idézem, hogy Krisztus hogy felépített bennünket templomokká, hogy az Atya közöttünk járjon. A másik dolog pedig, hogy a szabad lényünk belső törvénye ugyanaz, mint a szabad atyánk belső törvénye. Miről, mit, milyen komplikált mondat, de szerintem egyszerű. Amikor te beléd az új szövetség beíródott, vagy elkezdett beíródni, akkor te ugyanabból kaptál, ami Istenben van benne. Ezért az atyának a szabadságából vagy létrehozva, te ígéretnek a fia vagy. És az, ami az atyában van benne, az a szövetségi üzenet, ami az atyában van benne, bármilyen szellemi törvényszerűség, mindaz beleíródik a szívedbe. Ráíródik a te belsődbe. És pontosan ez a különbség a pszichai szövetség, az hágári szövetség, és a szellemi, a Sára által létrehozott szövetség között, hogy belülre beáramlik az Isten ígérete, ígéret szerint ír beléd Isten, ígéret által, beléd íródik az ígéret, és ezáltal nősz föl. És nem a elméd, az intellektuális tudásod által. Ezt nagyon nehéz lebuktatni. Nagyon nehéz, hogy az életünkben melyik terület hágár, és melyik terület Sára szövetsége. És nagyon sokszor sokan kettős életet élnek. A Jakab levél pont erről szól, a két lelkűségről. Hogy két szövetségben élnek. A világgal próbálnak szövetséget kötni, meg a mennyel próbálnak szövetséget kötni. Elmondom neked, hogy Isten azt kérdezi tőled, hogy odaadod-e a mindenedet? Odaadod-e neki a szívedet teljes meggyőződéssel? És erre, ha azt mondod, hogy igen, ámen, őcsébe tudod, hogy mit ad neked oda? A mennyet. A mennyet kínálja föl. Ez a szövetség óriási a csere, bartere. Hogy te odaadod a szívedet, Isten meg odaadja a mennyet. Most mit olvastunk? Hogy honnan jöttél létre? A mennyből. Ki az anyád? Jeruzsálem. A mennyi Jeruzsálem. Ő szült bennünket. Miért szült bennünket Isten? Mert szövetséges partnerekké lettünk. Dicsőség az Úrnak. Jó, ennyit erről. A közösség, engedelmesség és védelem. Ezt tanuld meg egy életre. Isten mindig közösségből indít, aztán engedelmességet kér, aztán pedig védelmet. Mindig így indít, közösség. Soha nem az engedelmességgel indít Isten. Közösséggel indít. Van egy kérdésem hozzátok. Mi a félelem alapja? Mi a félelmeid alapja? Ábrahámnak is volt félelme. Sáról azt mondja az egy Mózes, hogy nevetett, mert félt. Emlékeztek rá? Hamis tények, amelyek valóságosnak tűnnek. Ez a félelem definíciója. Hamis tények, amelyek valóságosnak tűnnek. Az evangélium az egy láthatatlan információ a mennyből. Csak azt tudja meghalani, aki átlép a láthatóból a láthatatlanba. Minden olyan dolog, amit Isten elkészített számodra, az csak a szellemi szemeddel láthatod meg, és a szellemi füleddel. Nem vagy képes az intellektuális tudásoddal megérteni Isten. Ezért újjá szült téged Isten, hogy megértsd őt, hogy szellemközpontúak legyünk, és ne élet, lélek központúak legyünk. És amikor most használtuk ezt a szót, hogy ígéret, én elhoztam neked egy definíciót, hogy mit jelent az ígéret. Az ígéret azt jelenti, amikor valaki megígér valamit valakinek, az ígéretet biztosít valami felől, és mutat valamire. És hogyha még pontosabban akarok fogalmazni, az ígéret azt jelenti, hogy a jövőben létre van hozva valamilyen ígéret, valamilyen dolog, ami be fog következni. Ez az ígéret. A jövőben valami be fog következni. És hogyha még jobban pontosítanék, hogy az új szövetségben mit jelent ez, az ígéret az, ami jövőben be fog teljesedni, biztos alapokon. Biztos alapokon. És még jobban rázumolok, hogy mit jelent az ígéret, a jövőben be fog teljesedni egy dolog, ami ígéret, ami biztos, és ami már készen van. Mert amikor az ígéretről beszélünk, vagy bármilyen szövetséges dologról, hogy azok már elkészültek. Tehát már nem lesz új szövetség. Már megvan az új szövetség. Jézus föltámadt a halálból, ezért elhordozta a dolgokat. Amen. És amikor te az ígéret szót használod, vagy olvasod a Bibliából, ezért mondtam el neked, hogy te úgy nézd azt meg, hogy az már múlt idő szinte. Mert nem fog Isten új ígéreteket mondani neked. Nem fogja újra elküldeni Ábrahámot. És nem jön ki újból Ur-Kasdímból, vagy a nyolc kertből. Hanem Isten azt szeretné, hogy elhidd azt, hogy mi a szövetségek szövetségében élünk, és a végén vagyunk már a dolgoknak. A legvégén. Az új szövetségnek a legvégén vagyunk szinte. Nemrég átküldtem nektek azt a cikket, hogy ezt most jelent meg március 9-én Jeruzsálembe, hogy elkészült az egész templom áldozati rendszere, a kő alapú áldozathoz mindent elkészítettek, ki vannak választva a papok, le van gyártva az összes istentiszteleti eszköz, ő hordozható az egész áldozati rész, hordozható, összecsukható, és ezen kívül pedig januárban pedig megjelent egy könyv Amerikában is, illetve Jeruzsálemben, hogy megtalálták az egész katakombát a Jeruzsálemben, a templomhegy alatt. Megtalálták, mert fel tudták térképezni, nem tudom, milyen különleges műszerrel. És valószínűleg ott van a figyláda. Tehát kész van minden. Kész arra, hogy elkezdődjön majd a templom építése, oda úgy, ahogy van, beviszik ezt az egész áldozati részt, ezt a kultikus részt, és onnantól kezdve pedig felgyorsulnak majd az események. Eljön az Antikrisztus. Kész minden. Jó, nem itt tartottam. Szeretnétek nagyon egyszerű, egyértelmű dolgokat, hogy na, Lajos, hogyan tudom megújítani a házasságomat. Az első dolog az lesz, amikor, gondolom, most már hallottam egy pár órát a házasságról, két magatartást hoztál be, vagy harcolsz, vagy menekülsz. Vagy harcolsz, vagy menekülsz. Nincs harmadik. Vagy elmenekülsz a házasság témájától, és azt mondod, ez nekem köszönöm szépen magas, ezt nem akarom behozni, ezt a színvonalat. Vagy pedig azt mondod, hogy szeretném ezt a harcot megharcolni. Elmékedtem azon az igén, amikor Dávid fel akarta venni Saulnak a ruháját. És valószínű, Dávidon XS-es méret volt. Saulnak a ruhája pedig 7XL-es. És tudod, nem az számít, hogy mekkora a méreted. Nem az számít. Hanem az, hogy mekkora a hited. Nem az számít, hogy hol voltál egy kis tanyasi báránycsorda mellett, akiről senki sem tudott, még az apja sem tudott róla, hogy létezik. Emlékeztek. A senki volt. Nem az számít, hogy mit morolod a testvéred. Tudjátok, hogy át kellett vágni magát két testvérén. Tehát tudjátok, visszatartott a Dávidot. Az sem számít, hogy mit mond rólad a felkent király, aki már de van rezelve. Az egész generációja Dávidnak félt. Mert hamis tényekre nézett. Egyedül Dávid tudta látni azt, amit ők nem láttak. Mert látott valami más. Máshogy látott. És még egy dolog, hogy van egy mondat a Dávidnak. Azt mondja Dávid ott a Góliát előtt, hogy ma a kezembe adja ezt az óriást Isten. Nem lehet belemenni semmilyen helyreállításba, csak harc árán. Ezért azt mondom neked, hogy először kreatív rombolóvá kell válnod, hogy kreatív építő legyen. Tudnod kell kreativitásból, innovációból, hogy mit kell lerombolnod a családodban, hogy aztán kreatív építő legyen. Mert vannak dolgok, elemek, említettem például generációs dolgokat, családi kötelékeket, amiket nem tudsz más csinálni vele, csak lerombolni. És még egy dolog, ha már itt tartunk Saulnál. Emlékeztek rá, amikor Saul elbukott? Akkor miért bukott el? Mert kreatívan kellett volna pusztítani. Mert a prófitai ige, a réma kiment Sámueltől, és az volt az ő korszakában az egész, ő egy atya volt, az atyák atya, az egész generációjában a hősök hőse, az egész Dávidi, a Sauli generációban ő lett volna az a személy, aki beviszi őket Isten jelenlétébe. Még egy dolog. Minden szövetséges partner rajongott a Bibliában az Isten jelenlétéért. Azért tudta Isten ezeket az embereket használni, mert arra vágytak, hogy már ne csak az ő jelenlétükben legyen Isten jelenléte, hanem a családjuk életében is. Aztán olyan nagy volt Isten jelenléte a családjuk életében, hogy azon gondolkodtak, hogy mi lesz a többi emberrel a Földön. És Dávid kötött örökkévaló szövetség nem azért volt olyan nagyszerű, mert Dávidnak csak jó szíve volt, hanem belelátott a láthatatlanba, és azt mondta, hogy ha nem hozom be Isten jelenlétét a generációmba, akkor nem tudom látni azt, hogy a többiek, a többi család elváltozik új szövetségi módon. Mindegy, erről bővebben majd máskor hallanulja. És ebben volt szenzációs, ezért bocsátotta meg Isten a bűnt neki, például a gyilkosságot, illetve a paráznosságot is Isten, mert ő volt az a személy, aki be tudta hozni Istennek a jelenlétét az egész nép közé. Ezért azok, akik Isten jelenlétét be tudják hozni a nép közé, még hogyha buknak is, Isten valamilyen kegyelmet ad nekik, ha megtérnek. És újra tudta építeni magát. Egy nagy harcos volt, és akkor esett, amikor menekült, amikor tudjátok, pihent. De ő is úgy tudta helyreállítani ezt az egészet, hogy újra elkezdett harcolni, azaz először küzdött, hogy újra visszakerüljön Isten jelenlétébe. Talán ez a legnagyobb harcunk. Erre kell igazi bátorság. Visszaküzd magadat Isten jelenlétébe, lecsúsztál. Hogy merd azt csinálni, ami Dávid, hogy azt mondja, hogy add vissza a szellemet belém. Pedig aztán ez nagyon nagy pofátlanság volt abban a szövetségben. Hogy még állítsa helyre a szívét, plusz még a szellemedet újíts meg rajtam. És bűnömet bocsáss meg nékem. És most már egy kérdésem hozzátok, hogy vajon most, ahogyan végighallgatta egy pár tanítást erről a család, szent családról, ezek az új infók alapján, ahogy csinálod a házasságodat, az jó? Nagyon egyszerű kérdés. Dolgoztam egy cégnél, azt mondta nekem a főnököm, hogy amikor igazgatókkal beszélek, akkor mindig nagyon legyek egyszerű. Olyan egyszerű legyek, mint egy 8 általánost végzett diák, mert azt nagyon gyorsan megértik az emberek. És bejött. Még a cégvezetők is, hogyha amit el akartam érni, hogy megértsenek, le kellett mennem egy olyan szintre, amit még egy 8 éves, 10 éves is megért. Ugyanis nagyon sok a marketing duma, és nagyon kevés az őszinte egyszerű beszéd. Ez nagyon sokszor egy őszinte, egyszerű mondattal tovább jutunk, és nagyobb eredményt érünk el, mint bármilyen nagy, nem tudom mivel. Mert megérzi az ember, hogy te akarsz valamit, és azt őszintén akarod. Tehát az a kérdésem, hogy ahogy csinálod, az jó-e? Jó-e, amit csinálsz? Kérdésem az, ahogyan Dávidnak hogy Ádámhoz megyünk, gyere velem az egy Mózeshez. Halleluja. Izgalmas témák lesznek, és lesznek olyan dolgok, amiket nem csinálsz, nem gyakorolsz, és szeretném, hogyha beindítanád azokat a területeket. Ádám, gyere Ádámhoz. Egy Mózes 2, 16-tól. És parancsolá az Úr Isten az embernek, mondván a kert minden fájáról bátran egyél, de a jó és gonosz tudásának fájáról arról ne egyél, mert amely napon eszel arról, bizony meghalsz. Úgyhogy a szövetségi feltétel. És mondta az Úristen, ugye, és formált vala az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, mindenféle égi madarat, elvívője az emberhez, hogy lássa, minek nevezte azokat, mert amely nevet adott az ember az élő állatnak, az annak a neve. És nevet ad az ember minden baromnak, égi madárnak, minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítő társat nem talált vala. Ma lesz szó Ábrahámról, Sáráról, hitről, erőről, meg sosuk csuda dolgokról. Rögtön leszeretném szögezni, hogy bármilyen szükséged van, szellemi szükséged, bármilyen. Az első dolog, ahogy látjuk az Ádámot, hogy kreatívan alakítja a környezetét, és sikeres ebben. Megállok, a siker szó ma Magyarországon inger szó. Kiejted azt, hogy siker, vesztes vagy egy tárgyaláson, mert az embereknek ez olyan fokú inger szó, hogy a tomahawkot fogja és belevágja lélekben a fejedbe. Mert nem bírja elviselni azt, hogy ő nem sikeres. Mert egy átlag ember Magyarországon nem sikeres. Ez az egyik. A második, hogy önmagában az, hogy siker, egy asszociációt hoz az emberbe. A férfiak többsége akaratgyenge, lusta és nem célorientált. Ezért, mikor kijön az a szó, hogy siker az ember száján, egy prédikációból, a 99%-ban a hallgató már nyomja is a stop gombot, és utasítja el. Mert nem látja a siker értelmét a bibliai világszemléletből. Nem érti azt, hogy a szövetségen belül milyen sikerek vannak. Ezért a házasságodban is csak azt tudod behozni, amit látsz, amit kijelentés útján szereztél. És a házasságról is, ha nincs kijelentésed, akkor a siker nem jön be. Mert csak olyan szellemi életben mozoghatunk, amilyen kijelentést befogadtunk. Tehát, hogyha a házasságról is, ezen belül pedig a szövetség témájáról nincs kijelentésed, akkor nem tudsz mozogni benne. Ez annyira egyszerű. Tehát, ha belelátsz a szövetségbe, azt fogod élni, ha akarod. Mert a szövetségbe, ha belelátsz, hogy mi a fortéja, joga, hogyan kell alkalmazkodni hozzá, és mik az örökségek, stb., akkor tudsz abban mozogni. Új szövetségben élünk. Új szövetségben. Visszatérve Ádámhoz. Tehát Ádám kreatív volt és sikeres, és minden állatnak nevet adott. Ezt nevezem én, ez nem csak a hatalom működése már, hanem ez még a hatalomnak a úgymond a kifinomult szintje, amikor valaki úgy tud dolgozni, hogy használja a hatalmat csak építésre. Csak építésre. Csak abban mozog, amire Isten elhívta. Egy tökéletes hatalomgyakorlásról beszélünk. De fontos ezt, hogy amikor a hatalom szót, ez is egy inger szó egyébként, minden házasságban ez a hatalom kérdés egy inger szó, de muszáj ezeket használni, mert meg kell szoknod ezeket a szavakat. És még egy dolog. Nevén nevezte Ádám a dolgokat. És ebben volt az ereje. Hogy a száján keresztül helyreállított dolgokat, behozott dolgokat, és működtetett dolgokat. Helyreállított, behozott, működtetett dolgokat. Na most, amikor pedig ezt mindezt csinálta, azaz, ez úgy lehetne ezt most mai karizmatikus nyelven lefordítani, hogy hit által megvallasz dolgokat, és működnek dolgok. Most a hit által való megvallást, azt is ki kell fejtenem, de most szűkítsük le, hogy jól érted ezt, jó? Tehát nem az, hogy mit elgondolsz, és aztán megvallod, és bepottyan, hanem azt, amikor kijelentést kapsz, és azt vallod meg. Na most. Utána azt mondja, és bocsánat, azt mondja, de az embernek hozzáillő segítőtársat nem talált. Ezért mi emberek úgy dolgozunk, mi férfiak, inkább így mondom, hogy hősök vagyunk, erősek vagyunk, és nincs szükségünk senkire. Azonban ez nem igaz. Ez az egyik. A második dolog, ami nem igaz, hogy hiába tudunk sikereket elérni, akár természetfeletti módon is, hagyjuk most a természetes dolgot, akkor is hősök vagyunk, de ha természetfeletti módon sikereket érünk el, mégis Ádámban benne volt az a hiány, az az űr, hogy nincs neki segítőtársa. Pedig ott volt Isten, és ott voltak az állatok, akik akkoriban szelidek voltak. Tehát akkor valószínűleg 50 darab Rottweiler, 100 darab párduca volt, 200 darab oroszlánya, és velük hempergett, és játszott velük. És tehát egyszerűen értsd meg, hogy ez prófétai dolog, mert Ádám azt közvetíti felénk, ami Isten akarata, hogy értsük meg azt, hogy az erő, a természetfeletti dolgok Mindaz a dolog, amit létre tud hozni egy ember itt a Földön, Isten tervéből, akaratából, a királyság, bármilyen koncepciója, ha átárad a szíven keresztüli generációba, azok a férfiak maradnak sikeresek, akik hozzáillő társat találnak. Mert a társ az olyan dolog, ami akkora hiányt tölt be, hogy egy idő után belekeseredik a férfi, hogy magyarázom, tehát szolgál, vagy keresi az urat, stb. De ha nem érti meg, hogy miért van neki segítőtársa, és hogyan kell vele együtt dolgozni, ki fog égni az a férfi. És ez nagy szerepe van a hölgyeknek is, hogy az ő szerepüket megéljék. Értitek, miről beszélek? Nem tudsz kreatív lenni, csak egy ideig, ha fel nem ismered azt, hogy neked van egy oldalbordád, akin keresztül segítséget kapsz abban, hogy élvezd az életet. Na most, hogyha egy férfi ezt nem ismeri föl, és például úgy házasodik, hogy ő úgy érzi, hogy végül is egy partnere van szüksége, nem egy elkötelezett társra, akkor már rosszul kezd a házasságba bele, úgymond igényeket gerjeszt és generál az életében, igényeket, hogy nézzen ki a nő, igényeket azt, hogy mit hozzon létre, és ez az igénycentrikusság pedig megfojtja a szellemi dimenziót. Mert nem önmagában az igényeket keltjük föl a társban, hanem azt látjuk meg, hogy segítő társ lesz. Ez a bibliai világkép. Amen? Van egy vicc, hogy drágám, sminkeli magát a hölgy. Szép vagyok? Jól néz ki a sminkem? Nem tudom, de ha lemosod, akkor meglátom, hogy szép vagy-e. Na most, az elmúlt időszakban nagyon sokat beszéltem a házasságról, ezért fölteszem újra ezt a kérdést. Hol vagy? Hol nem vagy? Hol kellene lenned? Miért vagy ott, ahol vagy? És mi visz ki onnan? Hol vagy? És mi visz ki onnan? Ha nem teszed fel ezeket a kérdéseket, akkor nagy bajba vagy, mert pontos helyzetkép kell, hogy mi történik körülötted, a házasságodban. Mi történik körülötted? Van egy dolog, a katarzis pont egyenlő startpont, ezt így fogalmaztam meg, hogy a házasságban mindenki eljut egy olyan pontig, hogy szeretne még mélyebb beteljesülést, vagy pedig, hogyha hallgatja a tanítást, akkor érzelmi, erkölcsi megtisztulást. Azt hiszem, hogy sokan így vagytok most. Szeretnék nagyon reális lenni ma. Többet szeretnétek Istenből, többet szeretnétek kihozni a házasságotokból, mert azt érzitek, hogy nem ott kéne, vagytok, hol kéne lenni. Az első az, amikor az emberből előjön a léleknek a, úgymond, a impresszáriuma, tehát az, ami benne van az emberben, egy harc lesz benned. Harc. Aztán kritikákat fogsz megfogalmazni a társaddal kapcsolatban. Jobb esetben. Aztán pedig, ha ez a harc és a kritika az nem talál megoldást, akkor elfolytás jelenik meg az ember életében. Elfolytja azt, amit lát. És aztán pedig feladás. Harc helyett feladás. És nagyon sok nő és férfi azt látom az életébe, hogy feladta. Mert nincs semmilyen olyan, a családban olyan motiváló tényező, ami a következő lépést mutatná meg. És ha eljössz arra a Máté 19-hez, akkor egy nagyon érdekes dolgot mondott Jézus. Egyébként, amikor harc van, akkor düh is létrejön, akkor kritika, akkor depresszió, akkor elfolytás, akkor pedig elfogadás, beletörődés, inkább így fogalmazom meg. És szeretném, hogyha ebből az állapotból te kijönnél. Hogy ne fogadd el azt az állapotot, amiben vagy benne. És cselekedj, kezdj el harcolni ellene. Csinálj valamit. És lőn, mikor elvégezte Jézus a beszédeket, elméne Galileából, és méne Júdeának határaiba a Jordánon túl. És követi őt a nagy sokaság, és meggyújtotta őket, és hozzámentek a farizeusok kísértve nőt, mondván, szabad-e az embernek az ő feleségét akármi okáért elbocsájtani. Ő pedig felelvén mondta, nem olvastátok-e, hogy a teremtő kezdettől fogva férfiúvá és asszonyá teremtette őket? Hallod? Kezdettől fogva. És mond, annak okáért elhagyja a férfiú atyát és anyját, idézi az igét. És ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Hogy többé nem kettő, hanem egy test. Amit azért az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Ez felszólító módban van. Egy igában van, az egybeszerkesztés egy iga. Mondanak néki, miért rendelte tehát Mózes, hogy vállalólevelet kell adni, és úgy bocsátani el az asszonyt? És mondanak néki, Mózes a ti szívetek keménysége miatt engedte ezt nektek, hogy feleségeteket elbocsássátok, vagy feleségeiteket. De kezdettől fogva nem így volt. Idáig. Kezdettől fogva nem így volt. Jézus mércéje ez. Azt mondja először is, az utolsó verszaktól mondom, a szívetek miatt Isten megengedte az elválást. Tehát Isten azt szeretné, hogyha a szív megváltozzon. Ez teljesen egyértelmű, egyszerű. A kezdetek volt az eredeti, ez a második. A harmadik, hogy egy testé szerkesztette őket Isten. Egy testé. Na most valamit akarok mutatni neked. Az, ahol Ádám volt, az nem az volt a vég, a végpont. Erre csak azt akarta mondani Jézus, hogy mindent onnan kell újrakezdeni, attól a startponttól. Egyik. A második. Az Úr Jézus egy új emberi fajt hozott létre, nem az ádámi fajt, hanem annál egy magasabb színvonalat. Amen. Ez a második. A harmadik pedig, amit akarok mondani, hogy ha megnézed azt, hogy lesz, ha ragaszkodik a feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Hogy nem történt meg az Izraelbe, hogy a szívek összefonódjanak, és a test is összefonódjon. A harmadik, amit akarok mondani, hogy Isten egybeszerkeszt két embert, és azt nem lehet elválasztani. Nagyon sok házasságban látom azt Újszövetségben is, hogy bár megkötik a házasságot, de a házasság szövetségén belül a tartalmi részben nincs egybeszerkesztés. Még egyszer. Házasok, az Úr előtt házasok, de nincs mégsem egybeszerkesztve a szív. Csak a psziché. Ugyanis a szellemet Isten szerkeszti egybe. A lelket te meg tudod csinálni. Össze tudod szerkeszteni. De a szellemet és a szívet az csak szellem által lehetséges összeszerkeszteni. És nagyon sok kapcsolatban azt látom, hogy nem történt meg az egybeszerkesztés minőségileg, mélyen. Csak nagyon felszínesen. Vagy egyáltalán nem történt meg a szíveknek a egybeszerkesztése. Mert azt mondja itt az ige, hogy többé nem kettő, hanem egy test, és azt mondja, ötös verszakot akartam mondani, nem hatost, amit az Isten egybeszerkesztett, ember el ne válassza. Egy igába, amit Isten beletett, szó szerint. Amit Isten egy igába belefogott. Na most ez az iga, ez azt jelenti, amikor bejön a természet fölötti, bejön a kijelentés, és ez az út elkezd működni. Ezen kezdenek el járni a házasságban. Ugyanis, hogyha nem jön be a szövetségnek a kijelentése a házasságon belül a házasságba, akkor nem tudnak azon az úton járni. Hanem akkor a régi elme, a világ szisztémája forog a házasságban. És nagyon sok házasságban a világ szelleme uralkodik. Nem léptek át, nem építették föl még azt, amit föl kellett volna építeni. És mondok valamit, hogy az újszövetségi helyreállítás az nagyobb, mint egy szótárnak, úgymond a definíciója. Helyreállítás kettős pont, vagy egyenlőiséggel. És leírja egy szótár, a magyar értelmező kézi szótár például, hogy mit jelent a helyreállítás fogalma. Elmondom, az újszövetségben és a királyságban nem azt jelenti. Sokkal, de nagyobb dolgot jelent a helyreállítás. Szó szerint nem egy visszaállítási pont, mint amikor újra refreshered a Windows-t, és van egy kiindulási pontod régen, és beütöd azt az... Nem ezt jelenti. Nem, ne abban gondolkodj, hogy akkor te is olyan szintre mész, mint Ádám és Éva. Hidd el, az új szövetségben egy magasabb szint van. Az csak egy szisztéma, hogy Isten hogyan tervezte a dolgokat. Kijelentést ad Isten néhány igét az Ádámról, Éváról, az 1 Mózes 1-ben, 1 Mózes 2-ben. De amiről én beszélek, az egy magasabb szint, miután már újjászülettél, dicsőségesebb szint. Nekik mondta azt, hogy vissza kéne menni a teremtéshez. De nekünk az új szövetségben nem csak ezt mondja Isten, hogy menj vissza a teremtéshez, hanem az újjászületés által értsd meg a királyságot. Mert a házasság egy magasabb színvonalra van elhívva, mint Ádám a kezdetekkor. Mert nem láttuk, hogy Ádám mivé fejlődött volna. Az csak a kezdet volt Ádámnál. Az volt a feladata, az egész világot uralja le. Ne csak az édenkertben legyen tündi-bündi édes otthona. Amikor nem történik meg ez a kapcsolódás, ez a fejlődés a szellemi oldalról egy házasságban, férfi és nő között, akkor egy minőségi romlásban szoktam látni, hogy minőségi romlás jön a házasságba, és a házassági úgymond kapcsolatot, ezt a közösséget, ezt leviszik egy emberi, egy pszichikai, egy értelmi, érzelmi kapcsolódásra csak. És nem jön létre az Istennek a, úgymond a járó, tudjátok, hogy Ádámnál és Évánál azt látod, hogy Isten mit csinál? Jár a kertben. Tehát így jelenik meg Isten, a teremtő Isten, a járó Isten. És nem jön be a házasságba ez a járó Isten. Hanem a bujkáló Ádám és Évát látod. És a házasságban is, hogyha ez nem történik meg, amiről beszélek, akkor bujkálni fog a házasság. Bujkál Istentől. Bujkál az atya, vagy bujkálja a hölgy. Na most. Emlékeztek, mikor a Jelenések 2:4-ben azt mondja Efézusi gyülekezethez intézett tanításában Jézus, hogy tudom a fáradtságodat, hogy sokat tűrtél, megítélted az apostolokat, de van egy mondásom ellened. Az első szeretetet elhagytad. Térj meg, mert különben kimozdítom a gyertyatartódat. Nagyon sokáig félreértelmeztem ezt az igét, és most kezdem igazából elkezdve megérteni. Az első szeretetet csak azok tudják elhagyni, akik szövetségben elkötelezték magukat Isten munkájának. Nem azok tudják elhagyni az első szeretetet, akiknek soha nem vették át, és nem éltek az első szeretetben. Ezért ez azoknak szól ez az ige, akik szolgálják az Urat, de az agapé helyett, a szövetséges szeretet, az Istennek a heszedje helyett, az Isten szerető kedvessége helyett a munkát teszik a prioritásukba. És a munka lesz a prioritásuk, és a munka lesz az, ami miatt elfogadást keresnek Istennél. És belecsúszik az egész egyház az egyház középpontúságba, a munka középpontúsága, az ébredést csinálunk központúságba, a kiűzzük a démonokat, hogy meggyógyítjuk az embereket, hogy evangelizálunk, hogy programokat csinálunk, és akkor majd minden jó lesz. És megítéljük a hamis apostolokat, és a mi gyülekezetünk mindig mindenkiről tudja, mi a jó és mi a rossz. De a lényegből kiesik a gyülekezet, és nézd meg, mit mond nekik Jézus. Nem tudsz megváltozni, csak megtérésen keresztül, tehát a szellemi fölfogó képességeden belül átalakítás történik, hogy mik a prioritásai a szellemnek. És egy házasságon belül akkor jön be az Isten terve, az agapé, a lényege, mert Isten azt szeretet, hogyha az ember megújul az elméjébe. Nem lehet a házasságban az agapét működtetni, csak a lélek, lelki szeretetet, a fileoszt, mert nem újult meg a férfi, vagy a nő, vagy egyik se újult meg az elmében. Tehát látok házasságokat is, azt látom, hogy a férfi vagy úgy le van maradva, mint ahogy szoktam mondani, mint a régen volt a Moszkvics, és egy ilyen utánfutót kötöttek hozzá. És le van maradva, és csak ilyen vonszolja a férfi a feleséget, vagy a feleség a férfit. Látszik rajta, vagy egyik se akar semmit. Tehát, hogy itt csak azt értsétek meg, arról beszélek, hogy ha nem jön be a természet fölötti, nem jön be a megújulás, akkor az egybeszerkesztés megáll. Ez nem úgy van, hogy kimondom az áment, meg kimondom az igent, és onnantól kezdve már egybeszerkesztett Isten. Igen, a mennyben össze vagy kötve, de szellemben nem biztos, hogy össze vagy kötve. Ez ugyanúgy van, mint az ígéreteknek a birtokba vétele. Minden megvan, de még sincs meg minden. És nagyon sok házasságban az összeszerkesztésnél megáll az ész. Mert óriási feladat ez, hogy hogyan kell ezt csinálni. Mert nincsenek előttünk minták. Minták, akik hősök. Zsidó 13. Pali hívott telefonon egyik nap héten, és mondta, hogy hiszi azt, hogyha még hogyha a feleség nem is állt helyre, de a férfi, hogyha helyreáll és nadrágot visel, illetve szellemben is épül, fejlődik, akkor a házasság tud megújuláson végbe menni, helyreállításon, és egyfajta áldás szintet is átélnek, és örökség szintet is. És ez így van. És nem gondolom azt, hogy ez nem lenne így. Mellétéve azt mondom el neked, hogy korlátozod magadat, hogyha csak ezen a szinten élsz. Bízol abban, hogy a feleséged majd az Urat keresi. Bízol abban, hogy majd a férjed az Urat keresi. És hogyha én nem is vagyok az Úrban, de legalább ő az Úrban van. Ő majd megfogja Isten lábát. Ez nem működik. Mert a kiskovász az egész tésztát megkereszti. És lehetséges az, hogy évtizedeken keresztül működik, Azonban, amikor jön egy sátáni kísértés, akkor a védelem nem tud működni, mert nincs egybeszerkesztve a két szellem. És a bölcsesség az pedig, bölcsességben nem tudnak működni, mert amikor kísértés van, akkor bölcsességet kell alkalmazni. Szóval valóban az első dolog, ahogy Pali is mondta nekem, az atyáknak a helyreállítás. Ez az első dolog. De ez párhuzamosan, szerintem párhuzamosan nagyon fontos, hogy menjen, mert ha nem megy párhuzamosan, akkor egyik vagy a másik felborulhat. Sőt, bűnökbe esett. Ma olyan kísértések vannak, hogy amit 20 évvel ezelőtt működött házasságokban, azok ma már nem működnek. Mert olyan fokú démonizálódás történik. Tehát egyszer látszik az, hogy az egész világ úgymond erkölcsileg romlik. És amikor Orbán és Putyin leült, és megkötötték, ahogy aláírták a szerződést, látszott azt, hogy Orbán mondja, hogy eddig minden szerződést betartott Oroszország, bízunk abban, és tudjuk, hogy be fogja tartani jövőben is. És minden politológus arról beszélt, hogy ez nem biztos. Egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem biztos. És miért fontos ez? Ez azért fontos, mert az, hogy van a világ két-három meghatározó politikusa közül egy, Putyin, aki meghatározza az egész világrendszert, ami működik, tehát egyfajta nagy hatalom, annak a szava sem áll meg, annak a szava sem szövetséges erővel bír, akkor minden, ami történik a világban, az mind elmúlik, hazug, becsapásra ítélt, károsztatva van a hazugságnak, a hazugság atyától. És innentől kezdve, ami kívül történik a világban előtte, az mind hazugságra épül. Mert nincsenek már a nagyhatalmak sem olyan pozícióban, mint régen, hogy az igenük igen, a nemük nem. Elveszítette ezt a pólust, ezt az egyensúlyt a világ. Zsidó 13, ott vagytok? 7. Emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. Még egyszer. Emlékezzetek meg a ti előjáróitokról, tehát vezetőitekről, akik szólották néktek az Isten beszédét, és figyelmezvén az ő életük végére, kövessétek hitüket. Fontos, hogy legyen előtted egy minta. És nagyon sokszor egy hívő, amikor ezt az igét olvasa például, akkor azt mondja, hát, akkor nekem csak követnem kell embereket. Először is. Neked föl kell nőni oda, hogy mások meglássák az életed végét. Ez az első dolog. A második dolog, amit ki akarok hozni ebből. Neked kell egy idő után előjáróvá válni. Először a családodban. Oda olyan embereket keres Isten, és az egyház is olyan embereket keres, akik szólják Istennek a beszédét. Nem az a lényeg, hogy kedves, aranyos, elfogadom, nem fogadom el. Jó a teológiára, vagy nem a jó a teológiája. Nem erről beszélek. Itt arról beszélek, hogy Isten beszédét hogyan kell behozni egy családba. Mert ilyen embereket kell követni. Nem azt mondja itt az Isten igéje, de az apák azok nem követik ezeket az embereket. De az anyák azok nem, hanem azok, akik különleges kenete vannak fölruházva, akik a családok felé szolgálnak. Nem! Minden családnak olyan embereket kell követni, akik Isten beszédét szólják. Tehát, hogyha te olyan embert akarsz követni, aki Isten beszédét szólja, akkor neked is olyan emberré kell válnod, aki Isten beszédét szólja. Tehát te behozod a családodba Isten beszédét a beszédeden keresztül. Így lesz szellemi egységed a feleségeddel. A következő dolog. Figyelmezzen az ő életük végére. Tehát figyelmezzetek azt, hogy az életükben mi folyt, és hogy keveredtek ilyen jó állapotba az életük végére. Tehát arra figyelsz, mi történik belül. És ugyanúgy a te családodban is arra kell figyelned, hogy mi történik belül. Merre halad a családod? Szellemileg jobb állapotban vagy, mint tavaly? Szellemmel jobb kapcsolatban vagy a feleségeddel, mint tavaly? Isten jelenlétét megtapasztaltad, ugyanúgy, mint tavaly? Isten igéje, rémája, Isten kijelentése ugyanúgy szól, mint tavaly? Olvasol könyveket, amik inspirálnak, mint tavaly? Vannak szellemi kapcsolataid, akik inspirálnak, akik motiválnak, akik mentorálnak, mint tavaly? Kövessétek hitüket. Nem a kedvességüket. Nem a kedves mosolyukat. Nem azt, ahogyan lenyűgöznek téged az ő előadás technikájukkal. Vagy a mosolyukban lévő sármossággal. Nem! Nem! A hitük! A hitük! Hogy látják a láthatatlant! Képesek arra, hogy végig látni a láthatatlant! Mozognak évek óta, évtizedek óta abban, amit csak hit által lehet meglátni, hit által lehet elérni, és hit által lehet benne maradni, benne járni. Egy atya arra teszi az életét, hogy az élete végén is hitbe maradjon. Az élete végén is átlátható legyen olyan vonatkozás, ha belenéz valaki az életébe, meglátja azokat a titkokat, hogy ő hogy tudott kitartani hit által. Hogy tudott kitartani hit által? Mert az atyaság az nem egy éves mandátum, nem két éves, hanem amíg itt élsz a Földön, addig atya leszel. És amikor majd 60 éves leszel, 70-80, és jön a gyereked, és ő 30-40-50 éves lesz, akkor is te leszel az atya. És tudod, hogy miből fog meríteni? Miután benő majd a feje lágya, megházasodik, gyereket nevel, és rengeteg törésen átmegy megújuláson? Abból, hogy az apám élete végén mennyire volt Istenben, Isten jelenlétében, mennyire volt Isten beszéde a szájába, és mennyire volt hithez hű, hűséges ember Istenhez. Egy atya az nem egy évben gondolkodik, évtizedekben. Nem az atyaság intézménye az nem egy évre szól, hanem az egész földi életünkre. És ha belegondolsz abba, hogy mit tettél eddig az asztalra szellemben otthon, akkor újra kell építeni az életedet, és meg kell kérdezni azt, hogy most mit csináltam eddig, és merre megy a családom? És most hogyan tudok megújulni azon a szinten, hogy újra hitből tudjak menni? Látni a láthatatlan. Látni azt, amit Isten láttat velem. Látni azt, amit a szememmel nem látok, csak a szívemmel. Na most, amit még el akarok mondani. Na most itt láttuk a Máté evangéliumában, hogy egybeszerkesztéssel kezdődik ez az egész történet. Egybeszerkesztéssel. Hogy a férfi és a feleség szellemben egyé válik. És itt nem akarok nagyon belehadarni, vagy belekapni bármilyen témába, csak annyit mondok neked, hogy ez csak őszinte szívvel lehetséges. Hogy megszűnik a sötétség a családban. Megszűnik. És csak világosság alapon jársz. Mert ezt nem lehet megcsinálni. A szellemi egybeszerkesztést, az csak Isten szelleme tudja, de csak világosság alapon. János első levele, első fejezet. János, közönséges első levele, első fejezet. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemeinkkel láttunk, amit szemléltünk, kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. Ott vagytok? Amen. Te is azt olvasod, először fizikailag látott, és aztán nézd meg a következő szót, amit szemléltünk, és kezeinkkel illettünk az életnek igéjéről. Szemlél. Tehát egy atya, az nem csak lát, hanem szemlél. Mit jelent ez a szemlélés? Hogy szellemben letapogatja Jézus. Figyeli, hogy dolgozik, és a kenetnek, és az Istennek a beszédének az összefüggéseit át akarja venni. Érted? Tehát nem Nábál, hanem János. Folytatom. Az élet megjelent, láttuk és tanúbizonyságot teszünk róla, hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit hallottunk és láttunk, hirdetjük nektek. Mit ad át? Amit hallott és látott. Hogy nektek is közösségetek legyen velünk, és pedig a mi közösségünk az atyával, az ő fiával, Jézus Krisztussal. Tudod, mit mond itt? Hogy az atya, az behozza a kapcsolatát abba a közösségbe, amilyen közösségben ő van a fiúval és az atyával. Tehát János kimeri azt mondani, hogy ha velem kapcsolódsz, akkor az atyával és a fiúval kapcsolódsz. Ez a perspektívád, mint atya. Mert amikor az fiad, a lányod veled kapcsolódik, és te szellemben vagy, és össze vagy szerkesztve a mennyel, illetve a feleségeddel, mindegy, hogy a feleségeddel vagy a férjeddel kapcsolódik a lányod vagy a fiad, akkor az atyával is kapcsolódik, mert az a közösség, az a szövetség, amiben élsz, az az atmoszféra, szó szerint atmoszféra, abban benne van ez a közösség, ez a koinónia. Na most figyelj. Azt jelenti ez a szó, hogy közösség, hogy részesedés. Részesedés. Tehát amikor te atya vagy, akkor részesednek nem csak a pszichédből, hanem az atyával, a fiúval és a Szent Szellemmel való kapcsolatodból. Mert a szövetség ezt létrehozta, ez az új szövetségnek a hatalma. Hogy amikor te valahol megjelensz, és valaki kapcsolódik hozzád, és szellemben kapcsolódtok egymáshoz, a férjeddel, meg a feleségeddel, akkor a szellemeddel kapcsolódsz. A szellemeddel kapcsolódsz. Nem csak a pszichéddel. És azt mondja, hogy és ezeket írjuk nektek, hogy örömötök teljes legyen. Tehát amikor megjelenik ez a közösség, ez a részesedés, részesedsz Istenből, mert szemlélsz, ebből részesedik a barátod, a testvéred, a fiad, a lányod, a közösséged, akivel közösségben vagy, ez örömöt generál. Tehát honnan jön az öröm? A részesedésből, a koinóniából. Miért nincs a házasságokban megfelelő öröm? Azért, mert nincs benne a menny. A mennynek a közössége. Mi volt az első, amit beszéltem a szövetséggel kapcsolatban? Közösség, így van? Közösség. És a közösség, az nem csak közösség egyébként, hanem a közösség az egyfajta kommunikáció is egymással. És nem csak kommunikáció, hanem a közösség az kapcsolat is. Nem mindegy, hogy milyen a kapcsolatod és a dialekt, tehát a beszéded a feleségeddel és a férjeddel. Mert a kommunikáció szintje meghatározza az egész házasságodnak a jövőjét. Még egyszer. Ha te kapcsolódsz a feleségedhez, helyreállíthatod nagyon gyorsan a kapcsolatodat úgy, hogy közösséget hozol létre. Például ima közösséget. De ez csak egy. A következő a kapcsolódáshoz, a közösséghez, a kommunikáció. Mert ha nem kommunikálsz, akkor nem tudod fönntartani a kapcsolatot. De ha csak kommunikálsz, és nincs szellemi kapcsolat, akkor az a kommunikáció, az lesüllyed testi szintre. Most figyelj, olvasom az igét. Ezeket írjuk nektek, tehát kommunikálunk, hogy örömötök teljes legyen. És ez az üzenet, amelyet tőle hallottunk, üzenet, információ, message, SMS, amelyet tőle hallottunk, hirdetünk nektek, hogy Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Tehát azt mondja itt, hogy amikor be akarod hozni a házasságodba, de ez nem csak a házasságról van szó, bármilyen kapcsolatról, de a házasság is vonatkozik ez az ige. Ha be akarod hozni a közösséget, akkor örömöt is fogsz kapni, mert pontosan az Isten országa nem csak igazság, nem csak békesség, hanem öröm. És nagyon sok házasság elveszítette az örömöt, mert elveszítette a kapcsolatot Istennel. És próbálják az örömöt behozni, helyreállítani a házasságot, puszta kommunikáció, puszta kapcsolaton keresztül nem fog működni. Mert a házasságod nem erre van, úgymond technológiailag létrehozva, hanem arra, hogy egybeszerkesztődjön a szellemed Istennel és a feleségeddel, és együtt legyetek egy vertikális vagy horizontális kapcsolatba. Na most, az mondja itt az ige, hogy az az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetjük nektek, hogy Isten világosság, és nincs benne sötétség. Amikor kapcsolódsz, szűnnie kell a sötétségnek. És a közösség nyomja ki a sötétséget egy kapcsolatból. Tehát a közösség az, ami felszabadítja az embert arra, hogy világosságban éljen. És tudod, mit jelent a világosság? Örökséget. Ez a Kolossi levél leírja. A világosság az az örökség. Az, ami a tiéd, és ehhez tudsz hozzányúlni. Amikor a világosságban vagy, hozzányúltál az örökségethez. Abban élsz, abban jársz. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, ez Jézussal, sötétségben járunk, hazudunk, és nem az igazságot cselekszünk. 7. vers. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő maga a világosságban van, közösségünk van egymással, és Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Hogyan jön be a szövetség vére? Ez a három területen keresztül. A világosság, közösség, és a vérnek az igénylése, hogy megtisztítson bennünket. A vér alkalmazásán keresztül. Igényli. Na most, akkor tudsz a szövetségben, világosságban élni, ha közösségre vágysz. Közösségre vágysz. Ha csak a közösségre teszed a hangsúlyt, fel fogsz borulni. Mert nem csak közösségre van megteremtve a szellemet, hanem kommunikációra. Mit láttunk Ádámnál? Hogy kommunikált. Kommunikáción keresztül irányított. Na most, amikor te elkezdesz közösségben lenni a feleségeddel, olyan mennyi nyelv lesz a szádon, amit a közösségen keresztül fogsz megkapni. Tehát amikor te beszélsz hitből, akkor az Isten nyelvén beszélsz. Viszont az Isten nyelvén csak akkor tudsz beszélni, az ő gondolat legyen a te gondolatod, hogyha a szövetség összefor a férjed és a feleség között. Mert ez a probléma, hogyha te túlszaladsz a férjeden, túlszaladsz a házasságodba, és te nagyon nagy szellemi babírokra lelsz, és vagy akarsz jutni nagyon sok területre, az a baj, hogy nem tudsz messzebb haladni, mert egy igába vagytok. És felborul a házasság. Na most, a szövetség pont ezt hozza létre, hogy amikor szövetségben vagyok, akkor leteszem az életemet azért, hogy a másik házas, a másik felem is meg tudjon újulni. Helyre tudjon állni. Azért akarok szellemi magasságokba kerülni, hogy behozzam őt a szellemi magasságokba. 1 Korintus 11. Legyetek az én követőim, mint én is a Krisztusé. Látod, Pálnak voltak példaképei? És héten erről beszélgettünk Pali bácsival is, hogy mondta nekem, hogy nagyon fontos az, hogy azt betenni célkeresztbe, célra, ráfixálva, fix pontra lenni az gyülekezet életébe, hogy mi nem rajongói vagyunk csak Jézusnak. Nem csak egy idolt követünk, akit kiteszünk a falunkra poszterként. Mi olyanokká válunk, mint Jézus. Tehát nekünk nem az a feladatunk, hogy olvassuk az evangéliumokat, és lenyűgözöd, hogy akkor, abban az időben Jézus miket csinált, és beszéljünk erről, hogy Jézus mekkora dolgot csinált akkor. Nem ez az elhívásunk, hanem az, hogy az ő képére elváltozzunk. És mi nem azt akarjuk hirdetni, és nem arról akarunk beszélni, hogy te maradj egy szinten, és elégedj meg azzal, hanem legyél olyan, mint Jézus. Mert Pál azt mondja magáról, és az atyáknak ez a feladatuk, hogy behozzák ezt a színvonalat, ezt a nívot, ezt a presztist, ezt az Istentől jövő elvárást, hogy legyetek az én követőim, mint én is Krisztusé. Pál kimerte mondani, hogy ő Krisztus követője. Tehát ugyanazon az úton jár, mint ő. Utánozza Jézust. Ti pedig utánozzatok engem. Egyébként csak azt tudod utánozni, aki Jézust utánozza. Dicsélek pedig, persze tudsz mást is utánozni, de hogy szellemben. Tehát az az eredeti. Dicsélek pedig titeket, atyám fié, hogy én róla mindenben megemlékeztek, miképpen meghagytam néktek, rendelésemet megtartjátok. Akarom pedig, hogy tudjátok, hogy minden férfiúnak feje a Krisztus. Az asszonynak feje pedig a férfiú, Krisztusnak feje pedig az Isten. Csak egy dolgot akarok mondani, ez teljesen egyértelmű, ezt még tényleg a gimnazista kislány, kisfiú is érti. De mi van akkor, hogyha a férfiúnak nem feje Krisztus? 4. verszak. Minden férfiú, aki befedett fővel imádkozik, avagy profitál, megcsúfolja az ő fejét. Erre most nem térünk ki. Minden asszony pedig, aki befedetlen fővel imádkozik, avagy profitál, megcsúfolja a fejét, mert egy és ugyanaz, mintha megnyilatkozott volna. Megnyerítetett. Károl érdekes. Mert az asszony nem fedi be a fejét, nyíretkezzék is meg, hogyha pedig égtelen dolog asszonynak megnyíretkezni, vagy megberet váltatni, fedezze be az ő fejét. És most ugye, 7-es lesz. Mert a férfiúnak nem kell befedni az ő fejét, mivel ő az Istenek képe. És dicsősége. De az asszony a férfiú dicsősége. Mert nem a férfiú van az asszonyból, hanem az asszony a férfiúból. Ez a teremtés rendjéről beszél. Mert a főség azért főség, mert van a teremtésnek időbeli rendje, célja és kivitelezése. Mert a háromra épül a főség. Tehát itt az első főségről beszél, arról, hogy volt egy időrend, hogy először férfi teremtetett, aztán nő. És ezt el kell fogadni. Az új szövetségben nem erre van kihangsúlyozva, hogy ki a fej egy házasságban. Ez betegség. Ha egy házasságban állandóan arról veszekszenek, hogy ki a fej és ki a főnök. Ugyanis egy férfi, egy atya két dolgot tesz egy házassággal. Két dolgot tud behozni egy házasságba. Először is integrálni tudja a szabadságot a házasságban. Tehát szabadság légköre van egy házasságban. A második pedig, hogy nagyon nagy mesteri módon behozza az atya azt, hogy egymásnak engedelmeskedünk, és így töltjük be Krisztus törvényére. Tehát, hogy nem az a célja a férfinek, hogy ő mindig éreztesse azt, nem akartam erről beszélni, hogy jövőre a házasság rendjéről, csak az, hogy ne, tehát, hogy amikor te egy tanítást hallasz, és az a legfontosabb számodra, na most kimondja a pásztor, hogy a férfi a fej, és a nőnek pedig alattvalónak kell lenni, tehát amikor csak ezt érzik egy férfi, ez nagy baj. Azért van ez, ugyanis az ő házasságában nincs szellemi egybeforrottság, és nem tud közösen kormányozni a feleségével. Nem jutott el azzal a szellemi szintre, hogy megértse az új szövetségnek a házasságra mi a mintája. Mert Ádám és Éva mintája egyébként az volt, hogy társuralkodók voltak, csak így megmondom, csak nem akarok előre menni. Visszatérve az igére. Tehát azt mondja itt az ige. Mert a férfinak nem kell befedni az ő fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége. Tehát a férfi el van hívva arra, hogy elváltozzon az atya képére, a fiú képére, a Szent Szellem jelenlétében. A második, amire el van hívva, hogy a dicsőséget hordozza. És egy házasság akkor tud szellemi alapokon nőni, ha behozza a dicsőséget a házasságba a férfi, azaz Isten jelenlétét, ami ott nyugszik a frigyláda fölött. Az igén keresztül behozza, mert az igére töltetik ki mindig az áldás. Testvérek, minden kenetnek az a lényege, hogy együtt mozogjon az igével. És amikor arról beszélünk, hogy a kenet megtanít mindenre, akkor azt ne csak halld, ne csak ámenezzél, hanem akkor valóban tanítson téged a kenet. Mert az egy dolog, hogy te azt mondod, hogy ámen, így van, ugyanis az Ószövetségben, vagy bocsánat, az Új Szövetségben, az ókori keresztények, az első keresztények, azoknak ez fundamentum volt. Mert őket nem kellett tanítani 24 órában, nem kellett lelkigondozni őket, mert a kenet tanította őket. És ezért a tanítói hivatal nem volt olyan súlyos, mint most. Mert a tanítói hivatalnak az volt a célja, hogy felnőjenek az emberek. Egyébként tudjátok, hogy mi az Új Szövetség egyik ígérete? A sok közül? A zsidó 10-ben és a zsidó 8-ban le van írva. Hogy beírja az ember szívébe, beleteszi a szellem az igét. Ez az első. Beleteszi az elmébe, a felfogóképe, mindenbe beleteszi. A második, tehát nem a pszichébe csak, hanem a szellembe, a szívbe. És a második, amit akartam mondani, hogy nem tanítja ki a másikat, hogy ismerd meg az Urat. Hanem a keret megtanítja őket arra, hogy kicsoda Isten. És ezt a megismerést a kenetből behozzák a családba, hogy kicsoda Isten. És ez a dicsőség, ez leárad a férfiről. Csak ebbe bele kell állni hit által. Most kaptál egy látást, egy képet arról, milyen a férfi. Ebbe bele kell állni hit által, hogy ez a te igéd. Tehát te el vagy hívva arra, hogy Isten képére elváltozzál, és a Isten képűségből jön a dicsőségbe. Mindig első az Isten képűség, aztán a dicsőség. De először Isten képűségnek kell lenni, hogy dicsőség jöjjön. Ez egy szellemi szabály a szellemi világban. Nem először dicsőség, aztán majd valamikor lesz kép, hanem az első az, hogy elváltozunk a mennyi imidzsre. Az imidzs pedig felhozza, létrehozza, úgymond jogot formál arra, hogy a dicsőség bejön a családba, a férjen keresztül. Ez transzferencia. Mert mit mond az ige? Mert azt mondja itt a 7-es verszakban, hogy Istennek képe, dicsősége, az asszony a férfiú dicsősége. Miért a férfiú dicsősége az asszony? Nem azért, hogy ezáltal az uralom, az a fajta despota, uralkodói, zsarnok modell bejöjjön, hogy akkor ő most mindent megmond, és mindent jobban tud, hanem pont azért van ez, hogy a kenet, a dicsőség ráradjon a feleségre, és társai legyenek egymásnak a dicsőségben. És ez a dicsőség változtassa el a családot. Figyelj ide, most amiről beszélek, ez nem működik sehol.